Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök, hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián Budapesten. Bóka János úgy fogalmazott, a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése. Ez szuverenitási kérdés, az Unió ugyanis a hatáskör átruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, hogy mely területen kívánnak az intézményeiken keresztül együttműködni, fejtette ki, hangsúlyozva, ha kiveszik a döntést a tagállamok kezéből, súlyosan sérül a szuverenitás. Az uniós jog folyamatos térnyerése zajlik az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén is, a jelenlegi ellensúlyok pedig nem működnek, ezért új megoldásokra, új eszközökre van szükség, közölte. Letették a Lynx szimulációs központ alapkövét Hódmezővásárhelyen. A honvédelmi miniszter azt mondta, a kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a magyar honvédség elsőként rendszeresítette a világon, időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött. A tervek szerint az év végére, jövő év elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök külön koptatása és használata nélkül laboratóriumi körülmények között tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák az együttműködést gyakorolni, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Kifejtette azt is, a haderőfejlesztési program keretében beszerzett eszközök az elmúlt években teljesen lecserélték a korábban amúgy is rossz állapotban lévő, nagyrészt elődeink által elkútyavetyélt szovjet eszközöket. Ezek között említette a miniszter a helikoptereket, a merev szárnyas repülőgépeket, a harckocsikat, a tüzérségi eszközöket és a harcjárműveket. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új kreszt, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, utóbbit nem használhatja mindenki. Az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem száguldhatnak bárhol. Több szabályozás érinti az elektromos rollereket, a követési távolság meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. A KRESZ és a gyakorlati vezetés oktatásánál is lesznek módosítások, az elméleti tananyag elsajátítása akár egyszerűbbé válhat. Az új szabályok szeptemberben lépnek életbe. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110-ről 120-ra emelkednek, az autópályák egyes szakaszain akár 140 is lehet a limit. A nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A kerékpárosok a járdán és gyalogos övezetben maximum 10-zel mehetnek, a kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Rögzítik a követési távolságokat is, autópályán 2 másodperc, autóton 1 lesz a kötelező, az irányjelzést az új szabályok szerint korábban kell majd kezdeni, az első segélynyújtási tanfolyamok beépülnek a középiskolai oktatásba, a végzős diákok pedig az iskolai krétarendszerben érhetik el az E-jogsi modult, az állam a jogosítvány megszerzését térítésmentesen biztosítja. A kiszállítás folytatódik, január 15-e óta 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, közölt az operatív törzs. Kazincbarcikán tegnap délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nem volt önkormányzati távhőszolgáltatás. A rendszer sokáig tartotta a meleget, így az érintett lakóházak csak ma dél körül hűltek 18 fokra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozott és dolgozik. Az operatív törzs további melegedő helyeket, illetve melegedő buszokat és vonatokat is kész biztosítani. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, a fogyatékossággal élőkre, rokonainkra, szomszédjainkra, hívjuk fel őket, csöngessük be hozzájuk, naponta akár többször is. Végül az időjárásról. Az úzmanás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése holnap napközben csökken, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen hószalingózás, ónos szitálás előfordulhat, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -15, -10, napközben -5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
1699. január 26-án kötötték meg első Lipót magyar király és második Mustafa oszmán szultán követei a karlócai békét, mely lezárta a Bécs 1683. évi ostromával kezdődött háborút. A másfél évtizedes küzdelem eredményeként az oszmán birodalom végleg visszaszorult a Duna medencéjéből. Magyarország több mint 150 év után felszabadult a török uralom alól. A mai adásban ezeknek az éveknek az eseményei közül Budavárának befejezett és sikeres felszabadításáról beszél Dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az 1683-as nagy siker, tehát ez Bécs felmentését jelenti, illetve majd október, illetve november hónapokra a Párkányi csata, és vele szembe a Duna másik oldalán Esztergom visszavétele, már előre vetíti a sikereket, és Magyarország területén általában ugye ez 60 ezer, 80 ezer fős hadsereg fog majd folytatni, vagy folytatja a harcot, de semmiképpen nem lehet csak arra gondolni, hogy német-római birodalomból érkezett seregek, hiszen itt a lengyel segélycsapatok is 1683-ban nagyon-nagyon komolyan együttműködnek. Tehát általában egy ilyen 60 ezeres seregről beszélünk, vagy beszélhetünk. Mindenféleképpen árulkodó a létszám viszony. Az egyik oldalon ugye egy nagyon-nagyon óriási, legalább egy háromszoros túlerőben lévő hadsereg, és egy egyharmadnyi sereg mégis üldözi ezt a hatalmas, de rendezetlen tömeget, és a török seregnek a létszáma azért pontosan nem megállapítható, hiszen itt az irreguláris elemeknek a száma mindig az adott viszonyok és az adott évnek a függvényében értelmezhető. Tehát visszakanyarodva az eseményekhez, 1683-as év az egy nagyon sikeres év, Lotaringiai Károly és a keresztény seregeknek a szemszögéből, és Esztergom elvesztése az azt jelenti, hogy közvetlenül lehetőség nyílik arra, hogy Budát is ostromolják a most már Magyarország felszabadításán munkálkodó seregek. 1684. márciusában 11. Ince pápa kezdeményezésére és szervezésével Szentliga is megalakul Linzben. Első Lipót most emlékszik az 1658-as ígéretére, császár ígéretére. Velence is csatlakozik ehhez a Szent Ligához, és természetesen Lengyelország is. Nyitva hagyják a kérdést minden európai ország számára, illetve hát küldönceket is küldenek Európa fővárosaiban, hogy ők is csatlakozzanak az Oszmán Birodalom elleni igaz háborúhoz, de első helyen a megkeresettek közül Oroszország volt, és 1684-ben Nagy Péterhez is indítanak követeket, hogy Oroszország is csatlakozzon az Oszmán Birodalom elleni hadjárathoz, és ugye ez a keleti frontot jelenteni, megnyitását jelenteni. 1684-es akció viszont a keresztény seregek számára nem sikeres, nagyon-nagyon előkészítetlen akciót fognak Buda ellen megindítani, és ez bizony-bizony balul üt ki. 1684-ben például a lengyel seregek sincsenek már Magyarországon, hiszen Sobieski megsértődött Lotaringiai Károlyra, de nem is annyira Lotaringiai Károlyra, hanem első Lipótra, aki nagyon hidegen és ridegen vette tudomásul azt, hogy Sobieski felmentő serege hogy viselkedett, mint viselkedett, milyen hősiesen viselkedett, ugye Kálembergnél. Ezért minimum egy köszönetet kellett volna mondani ugye első Lipótnak, de első Lipót erre nem volt hajlandó. Annyira merev spanyol etikett hatotta át a bécsi udvart, hogy az udvari szakértők azon meditáltak, hogyha találkozik majd első Lipót császár a lengyel királlyal, akkor kinek kell először megszólítani a másikat? Szabad-e a lóhátáról leszállni? Szabad-e fejed biccenteni először a császárnak a lengyel király előtt? Ezeket a kis részleteket, apró árulkodó részleteket Sobieski János leveleiből ismerjük, aki a feleségéhez írta ezeket a sérelmeket, és ezek a ugye ma megmosolyogni való sérelmek bizony komoly sérelmekké fognak emelkedni, és Sobieski János bizony a lengyel sereget haza is vezeti felső Magyarországon keresztül, de ez nem azt jelenti, hogy Lengyelország például a Szent Ligából kihátrált volna. Nem, hanem ő, vagyis Sobieski János Moldva irányába fogja majd a lengyel csapatokat vezetni, és közismerten az Oszmán Birodalomnak ugye egyik tartományáról van szó, amikor Moldváról beszélünk, és a moldvai területeket szeretné felszabadítani, és természetesen ugye a lengyel területekhez akarja ezt, vagy Lengyelországhoz kívánja csatolni. Megjegyzendő az, hogy a sem Jan Sobieski, sem pedig majd Jablonovszki Hetman, akik egymás után 84-ben, 85-ben, 86-ban és 87-ben is vezetnek hadjáratokat Moldvába, sikertelenek ezek az akciók, nem érik el a céljukat, de ez mellékhadszíntér Magyarország felszabadításához képest. Visszatérve közvetlen ügyeit a Dunamedencébe, egy 1684-es sikertelen Buda ostroma lotaringiai Károlynak és a többi főparancsnok társainak megvilágította azt, hogy például Érsekújvár elfoglalása nélkül nem lehet Budát felszabadítani, vagy a törökök utánpótlás vonalának elvágása nélkül nem lehet sikeresen Buda ostromához kezdeni. Tehát ezeket a feladatokat kellett 1685-ben megoldani, és Érsekújvár elfoglalásával, igenis, most már a hát országban, most már török helyőrség nem tartózkodik, az utánpótlás vonalak biztosítása megtörténik, a dunai szállítás zavartalanná válik, ugye a Buda ostromára készülő keresztény seregeknek. Epizód értékű és jellegű az, hogy Érsekújvár elfoglalásáért a törökök Tököli Imrét tették felelőssé. És a Váradi pasa lefogadja 1685-ben Tököli Imrét, és úgy gondolja, hogy ezzel saját felelősségét fogja majd csökkenteni, és a nagyvezérnek ki is szolgáltatja, a nándorfehérvári nagyvezérnek, aki rájön arra, hogy bizony itt a Váradi pasa nagyon-nagyon rossz taktikát követett, úgyhogy a Váradi pasa fogja elnyerni majd a büntetését, Tökölit pedig szabadon bocsátja. De a tököli katonáknak ez jeladás volt arra, hogy a keresztény seregekhez álljanak át. Több ezer tököli János fog majd a felszabadító hadakban közreműködni, és ezek a tököli katonák ott vannak az 1686-os budai ostromban is, és bizony-bizony az első sorokban harcolnak. Nagyon-nagyon komoly véráldozatokat követelő ostromban sikerül megtörni a törököknek az ellenállását. Mindenképpen célszerű, hogyha Abdulrahman pasa nevét, azért a hősvédő nevét megemlítjük. Az Oszmán Birodalom egyik legtehetségesebb katonájáról van szó. Oroszlán körmeit az 1670-es években már megmutatta, és elsősorban Podóliában fog igazi eredményeket produkálni, és a lengyelek legjelentősebb végvárát, Kámenyecet fogja majd elfoglalni, és ő ennek a erősségnek a parancsnoka. És mivel 1670-es évek ettől kezdve ott már csendesedett a viszony, viszont a veszély ellenkezőleg Magyarországon pedig növekedett, ide irányították, hogy itt mentse az Oszmán Birodalomnak meg a dicsőségét. Hát Abdulrahman hősi halált halt az ostrom során, nem tudta megállítani nyilván ugye a keresztény seregeknek, ugye nagyon-nagyon nagy technikai fölényben lévő keresztény seregeknek a támadását. Lotaringiai Károly, Miksa Emánuel, Bádeni Lajos csapatai, azért említek három fő parancsnokot, illetve nem azt mondom, hogy fő parancsnok és alárendelt parancsnokai, mert igenis a három személy egymás mellé rendelt. Külön-külön állóan irányítják a ostromot a rábízott szakaszon. És a bécsi kapu felől Lotaringiai Károlynak ugye seregei fognak majd benyomulni, és fognak egészen a dísztérig előre nyomulni, és az utolsó nagy tusa, ez éppenséggel ugye a mai Halászbástya előtti téren fog lezajlani. A keresztény csapatok szeptember 2-án foglalják el ezt a erősséget, és egyáltalán nem keresztény csapatokhoz illően és méltóan viselkednek. A Lotaringiai Károly hadinaplójából, illetve Marszíli naplójából, korabeli tudósításaiból végigkövethető, de emlékezhetjük a zsidó kolónia krónikásának, Izsák Schulhoffnak a fönnmaradt krónikáját is, hogy hogyan viselkedtek és mint viselkedtek a keresztény csapatok. Valóságos rabszolgavásár folyik, mégpedig a zsidó lakosságnak adásvétele és természetesen az iszlám hívőknek adásvétele folyik. Még árviszonyokat is tartalmaznak ezek a napló részletek, hogy hány gyerekért egy felnőttet, vagy éppenséggel, nem tudom én, terményre cserélni, hogy lehetett, mint lehetett élő embereket, gyerekeket, asszonyokat és rabokat. Vagy Oppenheimer Sámuel ugye, hogy váltja ki a bécsi gazdag kereskedő zsidó társaságnak a vezetője, arannyal is milyen óriási vagyont adott a győzteseknek azért, hogy több száz zsidót megmentsen. A 1686-os siker az katonai siker, és első Lipót elérkezettnek látta, hogy ez politikai előnyökre is váltsa. Buda 1541-től török kézen van, és most ugye a félhold lehanyatlott, és azonnal elérkezettnek látja Lipót, hogy az országgyűlést összehívja, és ez az országgyűlés 1686, ugye 87-es pozsonyi országgyűlés, nagyon-nagyon fontos határozatokat, végzéseket fogad el. Mégpedig ugye a király azt kívánja a magyar rendektől, hogy a szabad király választás jogáról mondjanak le. Hálából azért, hogy a fővárost a magyar király Magyarországnak visszaadja. Érthetetlen, ugye, hogy ez egy magyar királytól Magyarországgal szemben, a magyar rendekkel szemben egy ilyen kérés és kérdés fogalmazódik meg, vagyis a Habsburgok örökös királyságát kéri, sőt, követeli és kényszeríti ki a rendektől. Gondolják végig, ugye a kedves hallgatók, azt, hogy Buda felszabadítása az nem jelentette még azt, hogy a többi török vilájet központ már a keresztény seregeknek a kezére került volna, hiszen Eger, mint vilájet központ csak 1687-ben fog megszűnni, vagy Kanizsa az 1690-ben, vagy Várad 1692-ben. Na de Magyarország helyzetét és sorsát alapvetően Nándorfehérvár vagy Temesvár határozná meg. Véletlenül sincs 1686-87-ben ez a magyar király kezén. Ezzel azt is szerettem volna mondani, hogy az ország középső részén elhelyezkedő vármegyéknek a képviselői akkor hogy lehetnek jelen Pozsonyban? Hogy lehet egy pozsonyi országgyűlést akkor valóságos országgyűlésnek elfogadni, hogyha az országnak legalább 50%-a még mindig veszélyeztetett zóna, háborútól veszélyeztetett zóna, onnan a képviselők nem érkeznek meg, tehát igenis egy 1686-87-es végzést legitimitását meg lehet támadni, amire később lesz is természetesen példa. Még egy nagyon fontos dolgot kér és követel és kényszerít, nem véletlenül használom ugye ezt az utóbbi szót is, kényszerít ki a király az országgyűléstől, 1222-es aranybullába foglalt 31. pont az ellenállási záradéknak a eltörlését. Ami megint alapot ad majd arra, hogy a király szabadon rendelkezzen az országgal, vagyis ugye az 1222-es aranybullába foglaltak értelmében nincs joga a magyar nemességnek arra, hogy a királyt az alkotmány, ha tetszik, az aranybullába foglaltaknak a betartására kényszerítse. Hiszen ez az ellenállási záradék azt tartalmaz, hogy akár egyénileg, akár csoportosan, akár közösen, kommunitíve föl lehet lépni a király ellen, ha megsérti a nemesi szabadságokat. Sőt, ott van még a 31-es pontban az is, hogy fegyveresen is lehet kényszeríteni a királyt a nemesi szabadság jogoknak a betartására. Tehát egy pozsonyi országgyűlésen elfogadott végzések, döntések, artikulusok, becikkezett artikulusok egyszer is mindenkorra a magyar nemességnek rendi ellenállási jogát megszüntette. Alkalom volt Lipótnak ez az országgyűlés arra is, hogy fiát megkoronáztassa. Elfogadtassa és megkoronáztassa, királyá, magyar királyá koronáztassa, ugye a későbbi első Józsefről van szó, aki értelemszerűen apja haláláig nem, de halála után automatikusan Magyarország trónjára lép. Na de az örökös királyságnak a kimondása, ugye már férfi vonalon akkor biztosított, a Habsburg család számára garantált, biztosított, szinte egy örökös tartomány jelleget fog ez a végzés adni és kölcsönzi Magyarországnak. Tehát Buda visszafoglalása nagyon-nagyon komoly politikai eredményt és jelentőségű végzéseket eredményez a magyar király számára, teljhatalmat kap, ellenőrzés nélküli teljhatalmat kap a király az országa fölött. Van egy másik nagyon-nagyon fontos politikai hozadéka ennek a sikernek, igaz, 1687-es úgynevezett második Mohácsi csata kellett ahhoz, hogy a délvidékre terelődjön át most már a háború, és lehet gondolkozni, és kell is arról gondolkodni, hogy egy háború utáni Magyarországot hogyan lehet beilleszteni a birodalomba. Mert az első lépés az, hogy a király abszolút hatalmat nyer országa fölött, na de ezt valamilyen formában, ugye egy cseh királysághoz, az Ausztriákhoz, tehát belső Ausztriához, alsó Ausztriához, stb., vagy Steyrország, hogy lehet igazítani, hogy lehet viszonyítani, vagyis készíteni kellett egy béketervet, Einrichtungswerknek nevezett és elnevezésű tervet, hogy milyen feladatai lesznek majd itt a magyar kancelláriának és a helytartó tanácsnak, hogy itt ezt az országot a háború után a békés viszonyokhoz átalakítsa. Ennek az bizottságnak a vezetője, ez Kolonics Lipót volt, aki még győri püspök adott időszakban, később aztán bíboros, majd kalocsai érsek és esztergomi érsek lesz. Ő irányítja ezt a munkát, pontosabban az egyik albizottságot, egy ilyen szubkomissziót, és 1688-89-et dolgozzák ki Magyarország berendezési tervét.
Elhangzott műsorunkban Budavárának 1868-as befejezett és sikeres felszabadításáról beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Adásunk a 2025. szeptember 2-án elhangzott műsorunk ismétlése volt. Adásunkat január 24-én 14 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Molnár Péter lesz, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója. Kiderül, hogy mivel is foglalkoznak, mi is az a technikum, és miben más a szakképzés, mint a hagyományos középiskola. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Péter, itt a stúdióban. Szervusz, boldog új évet!
Szervusz, szeretettel köszöntelek én is téged, kedves András, boldog újat kívánok neked, és a kedves rádióhallgatókat is szeretettel köszöntöm, és minden kedves hallgatónak boldog új évet kívánok.
Mit is érdemes tudnunk a Miskolci Szakképzési Centrumról, mivel is foglalkoztok?
A Miskolci Szakképzési Centrum az ország egyik legnagyobb oktatási intézménye, mondhatom. Mint minden szakképzési centrum, 2015-ben jött létre. Az országban 41 szakképzési centrum van, ezek közül az egyik legnagyobb a Miskolci Szakképzési Centrum. Nekünk 10 intézményünk van, ebből a 10 intézményből 8 Miskolc városában található, 2 pedig Miskolcról nézve vidéken, Mezőkövesden és Mezőcsáton. A mi feladatunk és küldetésünk az, hogy a fiataloknak, és nagyon fontos a felnőtteknek, tehát fiataloknak és felnőtteknek piacképes tudást, gyakorlatias tudást adjunk, olyan tudást, olyan képzést, amelyel utána a munkaerőpiacon jól megállják a helyüket, tehát el tudnak helyezkedni. Nagyon fontos, a képzések azok gyakorlatilag mindegyik a munkaerőpiachoz kapcsolódik, a munkaerőpiac igényeit, tehát a helyi gazdaság igényeit igyekszik a képzési rendszer kielégíteni. Ha bármilyen igény felmerül, akkor nagyon gyorsan igyekszünk reagálni, és adott esetben új képzést indítani és szervezni.
Hány tanulótok és hány oktatótok, hány munkatársad van?
Nagy a Miskolci Szakképzési Centrum, most pont a béremelés, amely most éppen aktuális, ennek kapcsán láttam, hogy néztem itt a adatokat, hogy közel 600 oktatója van a Miskolci Szakképzési Centrumnak. Nyilván intézményenként váltakozik, van olyan intézményünk, ahol több mint 100 oktató van, van, ahol csak olyan 20 körüli a oktatói testület. Természetesen nagyon sok óraadó megbízási szerződéses is segíti a munkánkat, illetve a duális partnerek, de szerintem a duális kérdésre majd külön fogunk szót ejteni. A tanulók száma tekintetében pedig nappali tagozaton több mint 5000 tanulunk, van inkább 6000-hez közelítünk, illetve felnőtt képzés keretében is jóval több mint 1000 a létszámunk, tehát összesen így olyan kb. 7000 képzésben részvevő van a Miskolci Szakképzési Centrumban.
Mi is az a technikum? Miről szól?
Igen, a technikum kifejezés bizonyos szempontból talán még új, de azért bízom benne, hogy már átment a köztudatba. 2020 óta mondhatnám így, hogy újra technikumnak hívjuk azt a képzési formát, amit régen a 80-as években is hívtak technikumnak. Most ez egy 5 éves képzési forma a technikum. A kedves nyolcadikos, aki belép hozzánk egy technikumba, ő egy 5 éves képzési formába jön be, amelyben úgy megy ki, hogy érettségie is lesz, ugyanolyan érettségie, mint hogy a gimnáziumban szerezte volna meg, illetve szakmája is lesz. A 12. vagyis a 4. évnek a végén magyarban, matematikából, történelemből előrehozott érettségit tesznek, az 5. éven, vagy 13. éven ugye nyelvből érettségiznek, illetve akkor teszik le a szakmából az adott ágazaton, amin tanulnak, a szakmai vizsgát, amely egyúttal az 5. érettségi tantárgynak is számít. És így az 5 év után a technikumból a fiatal, aki kikerül, érettségie és szakmai vizsgája is van, amellyel már egyrészt a munkaerőpiacon is jól megállja a helyét, el tud helyezkedni, de természetesen a technikumból jó belépési lehetőség van a felsőoktatás irányába. Már csak azért is, mert egyébként több intézményünkben van az úgynevezett okleveles technikus képzés. Ez azt jelenti, hogy a 11. évfolyamtól a tanulók a technikumban, akik okleveles technikus képzésben vesznek részt, emeltebb tartalmat tanulnak szakmai tárgyak vonatkozásában, és ez az emeltebb tartalom az együttműködő egyetemmel egyeztetve van, és akkor, amikor az 5. év, 13. év végén kikerül tőlünk a tanuló, akkor kap még egy betétlapot, hogy okleveles technikus képzésben vett részt, és az az egyetem, akivel együttműködünk, ő ezért 30 kreditpontot, ez egy fél évnyi kredit beszámít neki, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség is, előny. Ja, és bocsánat, a lényeget talán nem mondom, hogy egy egyszerűsített felvétel eljárással kerül be az adott egyetemre, hiszen az okleveles technikus képzésben részvevők tanulók számára egy külön, ha úgy tetszik, kvóta van fenntartva.
Államilag támogatott képzésekről
van szó? Természetesen államilag támogatott képzésről van szó az egyetem vonatkozásában, igen.
A szakképzési centrum minden képzése államilag támogatott, vagy valamelyik nem?
Aki Magyarországon szakképzésen vesz részt, az természetesen ingyen tanult. A nappali tagozaton ingyenes a képzés, nappali tagozaton ingyenes a képzés, illetve olyan fontos, hogy még sokan mondják így a régi szót, hogy OKI, az OKI már teljesen kivezetésre került, most már szakmai edzék szerint tanulunk, és szakmai edzék szerint mindenki ingyen tanulhat szakmát. Tehát akinek van OKI szakmája, ő is jöhet hozzánk, és ingyen tanulhat felnőttként is szakmát, viszont felnőtt, akinek már van szakmája, vagy 25 éven felüli, ő neki már adott, és ebben fizetős a szakmai képzés.
Melyek a legnépszerűbb képzéseitek?
Én azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag minden képzésünk népszerű, és maga a szakképzés is népszerű. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a technikumba jelentkezőknek a száma. Ennek nyilván sok oka van. Egyrészt például az, hogy 9. évfolyamtól minden szakképzésben tanuló ösztöndíjat kap. Aki duális képzésbe vesz részt, az munkaszerződést kap, munkaszerződést köt vele a cég, és a munkaszerződés alapján több mint 100 000 forintot is megkaphat egy hónapban. Ezen túl a szak és ösztöndíj mellett még egyéb ösztöndíjak is vannak. Az apácai ösztöndíj, amely hátrányos helyzetűeknek jár, és nagyon sok iskolánkban van, él és működik a honvéd kadét képzés. A honvéd kadét ösztöndíj az összeg ugyanannyi, mint a normál szak és ösztöndíj, hogy számokat is mondjak, 11. évfolyamtól a technikumban egy 4,5 fölötti tanuló közel 60 000 forintot megkap állami ösztöndíjként, emellett, hogyha ő még mondjuk honvéd kadét is, akkor ezt tulajdonképpen duplázza, mert ott is átlag alapján jár, és ahogy mondtam, a duális képzésen pedig munkaszerződés alapján kicsit több mint 100 000 forintot is megkaphat a tanuló. Aztán az egyszeri pályakezdési támogatás, amikor valaki eredményes szakmai vizsgát tesz, akkor egy közel 300 000 forint összegű induló ösztöndíjat tud kapni. Aztán ott van még mondjuk az a támogatás, amelyet ugye fiatal szakmát végzettek vehetnek fel, hogy el tudják indítani a vállalkozásukat, szóval számtalan vonzó lehetőség van a szakképzésben. És visszatérve, nyilván van egy-két olyan ágazat, amelyben azt látom, hogy többen jobban jelentkeznek, de én most azért nem emelnék ki semmit, mert egyébként pont most jelentkezési határidő van, január 19-e a jelentkezési határidő, vagy január 19-e volt a jelentkezési határidő arra, hogy technikumba jelentkeznek, de egyébként majd pótfelvételéket is adott esetben szoktunk indítani, meg lehet átjelentkezni is. Szóval azt látom, hogy technikum vonatkozásában gyakorlatilag minden szakma iránt nagy az érdeklődés és nagy a kereslet, hiszen most már átment, hogy technikumban tanulni jó, technikumban tanulni hasznos tudást szereznek a diákok, úgyhogy hál' Istennek szép számmal jelentkeztek az elmúlt években, és bízom benne, az idei évben is szép számmal jönnek mind a 10 intézményünkbe.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést.
Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, és életben mindenképp mindenki más. Emlékét égesd el mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kap a kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. Szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz, a látszatcsal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most
Stúdió vendégem Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója. Többször szóba került a duális képzés kifejezés. Ezt hogyan tudnánk definiálni?
Inkább körbeírnám. Nem új dologról van szó, ilyen volt annak idején mindig is, hogy gondoljunk bele a céhes iparba, amikor a mester tanította az inast. Kicsit ezt tudnám hasonlítani, hogyha szabad így fogalmazni. A duális képzés azt jelenti, hogy vannak olyan gazdálkodó szervezetek, cégek, akik a területileg illetékes iparkamaránál minősítették magukat, ők duális képzőhelyként nyilván vannak tartva, bizonyos feltételeknek megfelelnek, ez azt jelenti, nos, és ők fogadnak duális képzés keretében tanulókat. A technikumban tanulók a 11. évfolyamtól, akik szakképzőiskolában, ez a 3 éves szakképzőiskola, amit régen szakmunkás képzésnek hívtak, ott pedig már a 10. évfolyamtól mehetnek a tanulók duális képzésbe, ami azt jelenti, hogy a gyakorlati képzésük nem az intézményben, tehát nem az iskolában, nem az iskolai tanműhelyben zajlik, hanem a duális képzőhelyen, ahogy szoktuk mondani, kint a duális képzőhelyen. Ott megvannak a megfelelő szakemberek, akik felkészítik a tanulót ugyanúgy a szakmai vizsgára, de ők azt a céget, ahol duális képzésben vannak, igazából megismerik. És a duális képzésből egy nagyon jó belépési lehetőség van az adott céghez. Több céges partnerünk mondta és jelezte már, hogy ők nagyon jó szívvel veszik fel a duális képzésben részvevő tanulókat, hiszen 3 évig a tanuló, aki mondjuk nem mondja fel a szerződést a céggel, vagy vele nem mondja fel a cég, 3 évig ott van egy cégnél. Abszolút megismeri a cégnek a munkakultúráját, a cég dolgozói megismerik a diákot, és sokszor végzés után igazából, mivel ismerik, egész egyszerűen felvételi nélkül szinte más a munkaszerződést kínálnak. Neki egy új munkaszerződést is felveszik, mert ugye a duális képzés is egy munkaszerződéses viszony. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség a diákok számára, megismerik jobban a céget, az ott való termelést igazából diák éveik alatt, még egyszer mondom, a munkaszerződés alapján munkabért kapnak, ez majd mind munkaviszony beszámít nekik majd annak idején, amikor odaérnek a nyugdíjszámításhoz is, úgyhogy ez egy remek lehetőség, egyre többen vesznek részt duális képzésben, itt Miskolcon, mert Miskolc környékén a cégeknél, több kisebb cég is duális partnerünk, de vannak nagy, úgymond multi cégek, amelyek itt a gépipar, vagy a vegyipar területén tevékenykednek, Miskolcon vagy Tiszaújvárosban is, és ott is vannak tanulóink nagyon nagy számban.
Várjátok további cégek jelentkezését a duális képzés fejlesztéséhez vagy bővítéséhez?
Igen. Mi, ez egy küldetésünk is, nyitottak vagyunk. Nyitottak vagyunk arra, hogyha egy adott esetben egy új cég jelenik meg Miskolcon vagy a régióban is neki felmerül valamilyen igénye, akkor felnőtt képzés, felnőtt oktatás vonatkozáson egy gyorsan tudunk reagálni, egy rövidített képzéssel, vagy tanfolyamon, vagy egy PK-s képzéssel arra, hogy munkaerőt képezzünk a számukra, de hogyha egy cég jön, és ő azt mondja, hogy ő duális képzés keretében fogadna tanulókat, ezt a kamarai akkreditációt megcsinálja, ami mi segítünk neki, akkor mi örömmel fogadjuk őket, és örömmel látjuk, hogyha duális képzés keretében tanulót visznek ki tőlünk. Nagyon fontos, a diákokat, az iskola, mi a szakképzési centrum nem küldjük, nem utasíthatjuk arra, hogy menjél ki fiam duális képzésbe, és itt vagy ott abszolváld a gyakorlati képzést. Itt a duális partnerek bevennek az iskolába, jelentkeznek, teszem azt, hogy a gépipari technikumba bevennek azok a cégek, akik azon a területen fogadnának diákokat, elmondják, hogy nálunk milyen lehetőség van, mit kínálunk, és ha diák úgy dönt, akkor ő a céggel köt egy munkaszerződést, és akkor a gyakorlati képzését egy egyeztetett órarend szerint egy közös képzési program az iskola és a duális cég között megvan, abszolválja a képzését. Tehát ez a diákok számára egy lehetőség, egy önként vállalt lehetőség, azért hozzáteszem, hogy egy remek és nagyon jó lehetőség a duális képzés.
Mert van az, hogy hasad a hajnal, és vörösen lüktet. de az egyenletet elrontottuk. Valahol már másnak élsz, mással ébredsz, most ő mondja azt, amit én valamikor. Felszakad, nagyon fáj, hasad a részem legbelül az atomi ég, a mag reakcióban meghasad a fény.
A folytatásban beszéljünk a hiány szakmákról, tehát ha valaki most végzi mondjuk az általános iskolát, és tanácstalan, mit tanácsolnál neki?
Először is az, hogy jó szívvel ajánlom, hogy jöjjön hozzánk technikumba. Ez egy régi kifejezés, hogy hiány szakma, annak idején bizonyos régiókra, vagy adott régiókra megfogalmazták azt, leírták, hogy melyik szakma számít hiány szakmának. Én most azt mondom, hogy nem mondom azt, hogy minden szakma hiány szakma, de azért nyilván azt érzékeljük, mi is, a munkaerőpiac is érzékeli, hogy teszem azt mondjuk ács vonatkozásában, építőipar vonatkozásában, azért egyre inkább az látszik, hogy hiány szakmák. Tehát most gondoljunk bele, hogyha jó szakembert akarunk hívni, fogadni otthon mondjuk ház vagy lakás felújításhoz, akkor azért bizony igencsak keresgélni kell, meg várni kell, hogy megkapjuk azt a jó szakembert. De egyébként én azt látom, hogy akik informatika területén végeznek, nagyon sokan mennek informatikára tanulni, vagy gazdálkodás menedzsmentet tanulni, kereskedelmet tanulni, turizmus vendéglátás ágazatban, vagy gépészet ágazatban tanulni, villamosipari ágazatban tanulni. Mindenki el tud helyezkedni most itt a régióban, Miskolcon meg a Vármegyében el tud helyezkedni, mert azért hál' Istennek az utóbbi években azért szépen települt be ipar itt Miskolc és Miskolc környékére, akinek van igénye, vagy akinek van igénye a jó végzett munkaerőre. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki most szakmát választ, akár technikumban, akár szakképzőiskolában jön hozzánk tanulni, azért dönt jól, mert egészen biztosan az általa kedvelt, szeretett szakmában, amit tanul, el fog tudni helyezkedni.
Miskolcról tekintve vidék, ott mit lehet tanulni a két helyszínen?
Igen, Miskolcról tekintve a két vidék. Mezőkövesden a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumunk működik. Mezőkövesden tehát közgazdaság, illetve egyébként rendészeti sportágazatban is tudnak tanulni a diákok. Mezőcsáti intézményünkben pedig szociális ágazat vonatkozásában tudnak, illetve sportágazatban, technikumban tanulni, illetve ott is tudnak szakképzőiskolában tanulni, ott tudnak pékek tanulni, illetve a gépészet ágazatban tudnak tanulni. Mezőcsáton egyébként pont tavaly adtunk át két remek, teljesen új tanműhelyet, a gépész ágazat, illetve a pékek számára is egy saját kiváló tanműhelyünk van, és ott várjuk a tanulókat.
Mennyire jellemző a tapasztalataid szerint a pályamódosítók jelentkezése?
Jellemző, tehát volt már erre példa. Egyrészt, hogy ilyenkor, amikor a 9. évfolyamra, tehát 8. után általános iskolából iskolázunk be, azért szoktam látni, hogy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumból is jelentkeznek technikum 9. évfolyamra hozzánk, illetve azért annak is láttam már többször példát, hogy gimnáziumból jelentkeznek hozzánk át. Itt annyi van, hogyha amíg 9-ben jön át hozzánk, akkor még be tudja pótolni, utol tudja érni magát, de hogyha később, mondjuk 10. évfolyamban jön át, akkor a 9-től újra kell neki sajnos kezdenie, mert azt a sok mai szakmai tárgyat nem tudja bepótolni. De igazából inkább azt mondanám, hogy az ilyen módosítások inkább úgy jelentkeznek, hogy mondjuk felnőtt képzésbe, vagy érettségi utáni képzésbe mondjuk van egy gimnázium érettségie, vagy más ágazatban képzése, végzettsége, és jön hozzánk, és akkor ő 2 év alatt tud szakmát tanulni, hiszen az már egy közismeret nélküli tartalom, és ott 2 év alatt, 4 fél év alatt tudja a szakmát megtanulni. Nagyon sokan jönnek így felnőttek hozzánk szakmát tanulni. Én volt ezt is egy ilyen korrekciónak érzem az életükből, hogy valami szakmát meg akarnak tanulni, esetleg olyan területen akarnak munkát vállalni, vagy vállalkozást indítani, és a vállalkozás indítása miatt akarják végezni a képzést. De nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy teszem azt, hogy ácsok jönnek és a bádogos végzettséget megszerzik azért, hogy ha tetőn dolgozik, akkor már nem csak az ács szakmát, hanem a tetőfedőt meg a bádogos munkákat is el tudja végezni, ez papírja kell, hogy legyen, és így felnőtt képzés keretében jön és megtanulja nálunk ezt is.
A 90-es években a szakemberek fizetése kevesebb volt jelentősen, mint mondjuk egy diplomás végzettséggel rendelkező emberi. Azért a mai világban ez valahol meg is fordult, nem? Te egy jó szakember nagyon sok pénzt tud keresni.
Igen. Hát most én nyilván csak mondjuk abban a szempontból gondoljuk meg, hogyha valaki fogadott már otthonra mondjuk festőt, burkolót, kőművest, épp, hogy ház lakás környékén rendbe tegyen valamit, hát azért ugye zsebbe kell nyúlni, megfizessük a jó szakembert, vagy a vizes szakembereket, és ez egyébként mindenre igaz. De aki technikusként véget is utána mérnök, vagy egy folyamatot irányító lesz szakemberként is, azért most már egészen jó bérekkel tudnak elhelyezkedni, hál' Istennek. Úgyhogy a szakemberek, a végzett szakemberek, azok szerintem egy megbecsült jó bért tudnak ma már kapni.
Ha valaki a Miskolci Sétáló utcán jár, az lát egy információs pontot, egy élményközpontot. Ott mivel foglalkoztok, ott mit lehet találni?
Igen, mindenki szeretettel látunk és várunk itt ebben a Miskolci Szakisi Centrum információs és képzési központjában. Ez Miskolcon a Széchenyi utca 103 alatt, ahogy mondta, a Sétáló utcán. Valakinek így egyszerűen akar, hogy Royal közzel szemben található. Itt van egyébként ebben az épületben az első és második emeleten a Miskolci Szakkisi Centrumnak a központi szerzeti egysége. Én is itt vagyok, és itt dolgozom. Nos, és itt a földszinten egy korábbi cipőboltból kialakítva, egy cipőbolt működött az hosszú évekig, van ez a információs és képzési központunk. Ide bárki bejöhet, betérhet, és a képzéseink iránt érdeklődhet. Fiatal, tanuló, vagy régebben óta fiatal, aki mondjuk felnőtt képzés keretében, vagy tanfolyam keretében szeretne felnőtt képzés, vagy felnőtt oktatás területén tanulni, de ebben az infópontban az általános iskolásokat is várjuk, sőt általános iskolás osztályok is be tudnak ide jönni, mert fel vagyunk készülve arra, ilyen 5 állomáson, hogy egy VR, egy Lego robot programozás, egy greenboxos szobánál eljátszhatnak, és a szakmával ismerkedhetnek, Lego robotot programozhatnak, 3D nyomtathatnak, tehát itt egész osztályok szoktak bejönni ebbe a képzés és információs pontba, ahol egy kicsit ismerkednek a szakmával, igyekszünk őket közelebb hozni a szakmához, de még egyszer, de felnőttek is nyugodtan betérhetnek, vagy szülők, akik a képzések akár nappali, akár esti, akár felnőtt oktatás felnőtt is vonatkozásában tájékozódhatnak, még egyszer Széchenyi utca 103, és egyébként hagy ajánlom a honlapunkat is a figyelembe, ez a www.miskolci-sc.hu. Itt mind a 10 intézményünkre el lehet navigálni innen, de mind a 10 intézménynek van saját önálló honlapja, meg egyébként a közösségi médiában is természetesen jelen vagyunk, és igyekszünk magunkat megmutatni, bemutatni, nem csak a képzéseinket, hanem a nálunk folyó életet, mert én azt látom, hogy egy nagyon jó diák élet folyik nálunk. Most hadd mondom el, hogy például Hankó Balázs miniszter úr felhívására a jó szolgálati tevékenység kapcsán, amit a szakképzésben is folytatunk, most nagyon sok helyen szociális intézmények, óvodák, bölcsödék, orvosi rendelők környék, egy testnevelés óra vagy gyakorlati óra keretében, ahol eltakarításban, lapátolásban segítettek nagyon sok helyen a diákink. Azt láttam, hogy szívesen tették ezt a szolgálatot, egy ilyen közösségi élmény volt számukra, de minden iskolánkban nagyon jó diák élet folyik, láttam itt a különböző diákprogramokat, hogy nagyon színesek, úgyhogy jó a szakképzésben tanulni, mert hasznos szakmától, meg egyébként jó a diák élet is, ami ott zajlik, ott folyik.
Molnár Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tényleg mindenkit szívesen látunk és várunk a szakképzésben. Tájékozódjatok nálunk, rólunk, és gyertek hozzánk tanulni, mert jó szakmát kaptok.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Molnár Péterrel, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!